kerekasztal beszélgetés résztvevői, a beszélgetést Rényi András esztéta vezeti. Résztvevői pedig Gerle János építész, Szabadi Judit művészettörténész, Keserű Katalin művészettörténész és Kis Éva bútortörténész.
Jó estét kívánok, és engedjék meg, hogy én is megköszönjem mindenkelőtt az ENSZ Múzeumnak azt a gáláns lehetőséget, hogy ezt a beszélgetést itt ezen a helyen, egy századfordulós épületben, századfordulós kiállítás keretében bonyolíthatjuk le. Azt a talán fellengzős címet adtuk ennek a mai beszélgetésnek, hogy a századforduló, az ezredforduló, vagy mit üzen nekünk az 1900 körüli korszak művészete. Most anélkül, hogy én itt elkezdenék azon spekulálni, hogy miben hasonlít a mi ezredfordulónk a 100 évvel ezelőtti századfordulóhoz, inkább megfordítanám a kérdést, rögtön Keserű Katalinhoz fordulnék, az ENSZ Múzeum igazgatójához, hiszen ő, ha szabad így mondanom, idézőjelbe tenném ezt a kifejezést, felelős azért, hogy ez a múzeum az utóbbi években tematikus kiállításnak a során sorozatában mutatja be, itthon is, és külföldi kiállításokra is hivatkoznom kell, mutatja be a századforduló művészetét. Azon túl, hogy Kati a korszak hivatott kutatója, mint olyan valamennyi kedves vendégünk itt ennek tekinthető, azon túl azt kérdezném, mint intézményvezetőtől, miben látod a vagy van-e, inkább így, van-e valamilyen üzenete annak, hogy a múzeum ezt a korszakot kiemelten kezeli? Van-e a múzeum számára, üzenet valamit a múzeum számára, múzeum jelenet számára az elmúlt századforduló?
Hát feltétlenül van természetesen, hiszen az ENSZ Múzeum maga úgymond a századforduló létesült, tehát 1912-ben, és olyan jeles építészek tartoznak a részletformák kimunkálói közé, mint például Lechner Ödön, aki az előcsarnokban látható márványülőpadokat tervezte, vagy olyan képzőművészek tervezték a részleteket, mint például Riprunai József a színes ablakot a lépcsőfordulóban, vagy Falus Elek, iparművész a többi színes ablakot, amik ma a könyvtár részben láthatók. Tehát maga az épület, vagyis a múzeum maga hivatott arra, hogy ennek a korszaknak a műalkotásaival népesítse be magát. Így tehát valóban egy sorozat kiállítás került megvalósításra, például közöttük Riprunaival, aki rendszeres kiállítója volt ENSZ Lajos életében és a saját életében az ENSZ Múzeumnak. Persze olyan sajátos szempont szerint vizsgálva az ő műveit, aminek következtében csak egy részlete az életének került itt szóba, viszont amely részlet, azaz tehát a Párizsban eltöltött évtized, az egész századfordulós magyar művészet és a magyar művészet további alakulása szempontjából kulcsfontosságú volt.
Van-e szellemi rokonság? Érezhetünk-e valamilyen szellemi rokonságot a jelenkorunk és a 100 évvel ezelőtti időszak között?
Én váltig csak ezt érzem, amikor azt olvasom Szabadi Judit könyvében Gulácsitól idézve, hogy milyen mértékben vált elviselhetetlenné a számára az a piaci szemlélet a művészettel kapcsolatban, ami Budapestet meghódította a század elejére, amitől ő menekült, és elkívánt menekülni, és el is ment Itáliába, élete alkotó periódusának a legtöbb idejét talán Itáliában töltötte, akkor feltétlenül azt kell mondanom, hogy észre sem vettük, hogy már szóba se kerül, hogy a művészet nem árul. Jó lehet évtizedeken keresztül az avantgárd, a neoavantgárd művészet, és maga a század előtt, tehát az 100 évvel ezelőtti századforduló művészei tiltakoztak az ellen, hogy árunak tekintsék a művészetet. Ma pedig úgy tűnik, hogy egyszerűen arra vagyunk utasítva, hogy árunak tekintsük, hogy pénzforrásnak tekintsük, és alapjaiban ez rendkívül ellentétes a művészet születésével, fogalmával, a művészet létformájával. Jól lehet, éppen az a századforduló volt az, amelyik kimunkálta azokat az utakat és módokat, ahogyan a művészet megvehető, és ahogyan a művészet szedeken keresztül tudja venni bárki életét. Tehát művészek kezdeményezték azt, hogy ők tervezik az iparművészeti tárgyakat, a berendezési tárgyakat, stb. Ez egyidejű volt. Nagyon érdekes, hogy milyen egyidejű formációk működtek akkoriban, mint ahogy azt hiszem, hogy most is.
Most én abban nem mennék annak a kérdésnek a vitájába bele, hogy árul a művészet, vagy nem, az egy másik kerekasztal beszélgetésnek lehetne a témája. Bizonyára az esztetikai tekintetben nem árul, sose volt az, nem is lehetne az. Másfelől meg egy modern társadalomban minden árul, a társadalomban a közlekedésnek, a társadalom tagjai közötti kommunikációnak minden vonatkozását áthatja az, hogy mindent árul és pénzviszonyok határozzak meg. És ez nyilván a 19. században már hangsúlyozottan így volt. Én amikor erre a párhuzamosra vagy analógiára gondoltam, vagy céloztam a két korszak között, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, hogy a 19. század végén nagyon erősen látszik Európában, most akkor még inkább csak Európában, ma már ez egy világméretű, globalizációnak nevezzük ma ezt a fogalmat. A 19. században nagyon erős volt már a tendencia arra, hogy határokon túlnyúló, a nemzeti hagyományokat felülíró, azokon túlnyúló, univerzalisztikus, nevezik így, univerzalisztikus kultúra hódítsa meg Európát. És valószínűleg az a neo-stílusoknak, a neo-baroknak, a neo-gótikának, a neo-reneszansznak a divatja, meg a 19. század második felében eluralja Európát, hagyj utalja csak egy nagyon közönséges példákra, mint a londoni parlament neo-gót stílusban, amely nyilván bizonyos értelemben mintája volt a bécsi városházának, és azon keresztül a budapesti parlamentnek, mint neo-gót stílusban fölépülő kormányzati épületnek. Tehát, hogy létezett egy ilyen valamiféle, mondjuk úgy, hogy hajlam arra, hogy univerzális forma, tradicionális formák, kanonizált tradicionális formák segítségével terítsék le, hogy így mondjam, hogy terítsék be. És ez nem csak az építészetre vonatkozik, hanem azt hiszem, hogy ez az iparművészetekre is, nem tudom, hogy jól látom-e, de a hagyományos képzészeti műfajokra, festészetre, szobrászatra biztosan igaz volt. Tehát akadémizmus, neostílusok mindenütt. Úgy tűnik, mintha a századfordulónak az a művészet, amit ma a századforduló igazi művészetnek nevezünk, az éppen kivonulás volna, német műszóval, szecesszió volna ezzel a hagyománnyal szemben, leválás volna erről a hagyományról, egy ellenkulturális mozgalmak egész sora indul a századfordulón, vagy már tulajdonképpen korábban is, amelyek mind ez ellen a fajta furcsa, mondjuk úgy, hogy 19. századi globalizmus ellen irányulnak. És én azt érzem, hogy a mai kortárs művészetben is, anélkül most ez lenne a tárgyunk, de azért van egy erős hajlam, vagy legalábbis bizonyos tendenciákban hajlandóság ilyen ellenkultúraként való föllépésre. Tulajdonképpen ez volt, ennél többet nem akartam ez az analógiával mondani, de azt gondolom, hogy ez egy elég markáns rokonság a két korszak között.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, legalábbis olyan értelemben, hogy a mai globalizáció és a századforduló művészete éppen, hogy óriási szakadék választja el a kettőt egymástól. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy amiről most beszélünk, a századforduló, a maga individualizmusával, szubjektivizmusával, utopisztikus, nosztalgikus elképzelésével éppen azt szerette volna, hogy abban a felgyorsult árutermelésben, a kapitalista termelésnek ebben az elidegenítő folyamatában megint csak visszahozza azokat az emberi értékeket, amelyek ezeket az egyéni és lelkileg is tartalmas vonásokat hordozzák. Ezért olyan sokarcú, miközben összművészetre törekedtek, tehát az összművészet azt jelenti, ez a századfordulónak vagy a szecessziónak az ambíciója volt, hogy minden műfajban azonos stílus jegyekben sikerüljön megalkotni egy berendezést, egy épületet, annak a belső berendezését, ez a valóság a közhely már, a különböző gobleneket, tapétákat, szőnyegeket, bútorokat, de itt én mégis valahogy mélyebbre ásnék, és éppen azt érzem a nagy különbségnek a mai kor és a századforduló között, hogy abban az értelemben nem beszélhetünk a szépségről, az esztétizálásnak a törekvéséről, ami a századfordulót nagyon is jellemezte, lényegében még az életet is, az életformát is át akarta esztétizálni a szecesszió. Ma erről szó nincs, nem is tudjuk, hogy mi az, hogy szépség, vagy nagyon mindig is nehéz volt definiálni, de nem is biztos, hogy valakit ez igazán érdekel. Tehát ez egy óriási nagy különbség. Óriási nagy különbség az, hogy a századfordulón felismerték azt a nagy veszélyt, ami abból fakad, hogy az ember egy ilyen elidegenedett közegbe kerül, sőt már a romantikában felismerték ezt. Maga Shelley azt mondja, hogy mindenütt a dolgok vesznek körül, és ezek nagyon magasra emelik az elidegenedés sziklafalát. Novalis is azt mondja, hogy mindenütt az abszolútat keressük, de csak dolgokat találunk, tehát ez már a romantikában elkezdődik ennek a megélése, átélése, hogy lényegében a bennünket körülvevő technikai civilizáció az valahogy azokat az esztétikai és emberi értékeket visszaszorítja, amelyek korábban a művészet lényegéhez tartoztak. Na most ma... Nem hiszem, hogy bárkinek különösebb nosztalgiája lenne, vagy ez nem jelentkezik a művészetben, hogy valamiféle nosztalgikus korban lennénk. Nem vagyunk nosztalgikus korban, egy nagyon erős digitalizált világban élünk, a globalizáció világában élünk, egy személytelen, lényegében egy nagyon elszemélytelenedett világban. A szecesszió az hallatlanul személyes, nagyon szubjektív és nagyon individualista, és rengetegféle vonása van.
Igen, most tényleg nem amikor vitatkoznunk kellene erről a dolgról, mert szerintem nem vitatkozunk, az volt csak egy félértés volt. Én nem azt mondtam, hogy a múlt század egészében véve, illetve a korunk egészében véve olyan lenne, mint amilyen a szecessziós mozgalom volt, vagy mint amilyen ezek az ellenkutatási mozgalom. Épp az ellenkezőt mondtam. Azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy úgy érzem, hogy ezek az irányzatok, tehát Magyarország mondjuk a gödöllőiek, vagy mondjuk a bécsi szecesszió, az olyan kézműves kísérletek, vagy olyan típusú művészkolóniák, mint amely mondjuk a németországi, a valpszérdei művészkolónia volt. Nagyon különböző fajta hagyományokból jöttek, de mindenkinek jellemzője volt az, hogy szembeállt, ellenkultúráként szembeállt egy növekvő, terjedő, piac alapú, iparosított, tömegkultúrára orientált.
És most mi áll szembe, mivel?
Na most én azt mondom, hogy ma is vannak ellenkulturális mozgalmak, és ma is vannak ilyen értelemben nosztalgikus mozgalmak, ma is vannak. És ezért azt gondolom, hogy az analógia olyan értelemben áll fent, hogy van egy terjedő, tömegesedő, uralmi pozícióban lévő, nevezük piacosított kultúrák, és vele szemben állnak különböző mozgalmak, amelyek valamilyen oknál fogva nem szeretik, vagy nem szeretik ezt a fajta elidegenedett, vagy maga fogalmazott elidegenedett világot. Na most épp az a kérdés, de most hagyjuk a mikorunkat, mert hanem hogy mi volt ezeknek ezeknek a mozgalmaknak a sajátlagos jele. Ugye szó esett az, hogy vissza próbáltak térni korábbi vallásos hagyományokhoz például. Ugye tudjuk, hogy a prerafaelitizmusnak szoros kötődése volt Itáliához, a korai nazarénus mozgalomhoz, ugye, tehát egy újfajta jámbor, egyszerűbb az ember természeti viszonyhoz viszont, hogy mondjam, közvetlenebbül megélő korszakokba, főként inkább a középkorba vágytak vissza. Tudjuk, hogy az arts and crafts mozgalom, illetve az egész angol megújulási mozgalom nagyon erősen ilyen romantizáló kötöttségekkel bírt. Tehát visszavágytak ehhez, nosztalgikusan visszavágytak a középkorhoz, vagy még korábbhoz. Tehát, hogy ezek a típusú, mennyiben volt ez termékeny? Vagy mennyiben volt ez reakciós, ha szabad így mondanom.
Utopisztikus volt mindenképpen, igen. Mert amikor a gyáriparral szemben a kézműves iparnak adtak elsőbséget, hiszen ez volt a gödöllői iskolának is a célja, és a prerafaelitáknak, akik azért korábban 1848-ban szerveződtek, akkor tulajdonképpen a gyáriparnak ezt a lélektelen, kiüresedett és tömegtermelését akarták opponálni avval, hogy a kézműves iparnak óriási szerepet, újból szerepet adjanak. Viszont olyan megfizethetetlen drága áruk, ez mondjuk a prerafaelitákra érvényes, jöttek így létre, hogyha az ember a Burne Jones, vagy főleg a Burne Jones-ra gondolok, Manchesterben van egy nagyon nagyszerű kiállítás a prerafaelitáknak a bútoraiból és a goblenjeiből, kárpitjaiból, csak a nagypolgárok és az arisztokraták számára volt elérhető. Tehát itt már rögtön van egy ellentmondás, egy olyan fajta ellentmondás, amit nagyon nehéz áthidalni. De amit én kiemelnék, és én a festőkről szeretnék beszélni, mert sokkal közelebb áll hozzám ez a terület, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak, és nagyon szép kiállítás mutatta ezt be a képzeletnek, tehát az álomnak, a fantáziának. Ez elsősorban Gulácsi Lajosra vonatkozik, de
mutathatunk
képeket akár az
is.
Álomkép, vagy itt van néhány Gulácsi kép, hát most az álomképre gondolok, ami hát teljesen eszenciálisan kifejezi azt a belső hát, ambíciót, ami Gulácsit vezette, hogy nem naturalisztikus tanulmányok érdeklik a festőt, és nem is szabad, hogy az érdekeljen, mondja Gulácsi, hanem az, amit hát a képzeletével, az álmaival, az ábrándjaival létre tud hozni, tehát teremt egy világot. És ez a világ, ez nem a valóságos, tapasztalati valóságnak a leképezése, hanem egy sokkal szabadabb, tágasabb világ, amiben minden megtörténhet, és amiben a vágyait is bele tudja festeni. Hát ez egy nagyon döntő dolog. És csak egy mondat még, mert nem akarom itt uralni a terepet, hogy én egy hallatlanul bátor, merész és ugyanakkor rendhagyó vállalkozásnak tartom azt, amit az ENSZ Múzeum ebben a három kiállításában megvalósított. Tudnélik éppen az, hogy Gulácsi és Csontvári, tehát az úgynevezett ugye, álmok birodalmában otthonos művések, Rasi Attila is többek között, és lesz Nagy Anna is szerepelt ezen a kiállításon, voltak felvonultatva, azután megjelenik Rippő Rónai, akinek a fekete korszakához semmiféle kétség nem fér, hogy esztétikailag milyen minőségű, de mégiscsak ez is a századforduló, és most a gödöllőiek. Tulajdonképpen pontosan ennek a kornak az alapvető tendenciái ellenében érzem, hogy létrejöttek ezek a kiállítások, és óriási értéknek tulajdonítom ezt a tettet. De ez nagyon hozzátartozik ahhoz, hogy ez megint csak lényegében a mai korszak alapvető tendenciáival, törekvéseivel és hát elszemélytelenedésével ellentétes világot elevenített föl.
Egy építész szemszögéből, építészettörténész szemszögéből hogy jelenik meg ez a korszak?
Ez az egész korszakot, főleg a visszatekintve erről az új századfordulóról a régire, egy szellemtörténeti folyamat részeként látom értelmesnek áttekinteni. Tehát számomra azt jelenti a századforduló ezzel a sok dologgal, amit elhangzott jellemzésképpen, hogy a 19. század nagy tömegekben egy annak ellenére, hogy fantasztikus prosperitás volt itt az országban is, egy súlyos válságot jelentett, amelyből kiutat kerestek, és amelyhez a művészek mutattak elsősorban, és az építészek nem jelentéktelen módon egyfajta reményteli kibontakozást. És ennek a lényege számomra az, hogy a személytelen, a tömeges felül úgy tűnt, hogy van lehetőség arra, hogy az individuális, személyes, a művészi alkotásnak egy egyéni formája valósuljon meg. Tehát számomra inkább ez a lényeg az Arts and Crafts mozgalomnak, hogy a művészetbe és a termelésbe, a kézművességbe, középkori értelemben és közösség értelemben bele kívánta vonni a közösséget sokkal tágabban. Tehát úgy gondolom, hogy megindult a századfordulón valójában a 20. század minden lényeges művészeti irányzatának csiráját felmutatva egy alapvető szellemi változásnak a lehetősége, amelyet azonban az első világháború és más események tulajdonképpen félresöpörtek, egy más útra vittek, és hogyha azt gondolom, hogy mi valósult meg abból, amit a századforduló egyáltalán felmutatott ilyen szellemi csiraként, mi történt velünk a 20. században, hát akkor rettentően sötét a kép. Mert hogy ennek valójában a föld alá taposása zajlott a 20. században. Na most a 80-as, 90-es években azt gondolom, vagy én úgy éltem meg, hogy újra itt van egy századforduló, az emberek megint tömegesen úgy élik meg a maguk világát és a környezetét, mint egy rettenetes válságot, amelyből valamilyen kiutat kell keresni, és amelyből azt remélhették, hogy valamilyen személyes szabadság felé el lehet indulni, és ha ma ezt a kérdést itten föltesszük, akkor nagyon zavarban vagyok, mert ez eltűnt valahogy. Tehát én azt látom, hogy a 80-as évek, talán hát 68 és aztán még a 80-as években valami ebből megmaradt, tehát hogy abból a reményből, hogy itt valamiféle éppen a globalizációval szemben valamiféle kibontakozás lehetséges, ez ma nem él az emberekben. Az igény azt gondolom, hogy ugyanúgy megvan rá, de még akkor hát tömegesen átélhető volt, és a művészet révén konkrét példái voltak, hogy miféle kibontakozásban lehet egyáltalán reménykedni, úgy ma egyáltalán nincsen erre semmilyen válaszunk, és úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy a művészetnek nagyon sok ága szemben áll a globalizációval, az emberek ehhez elvesztették a képességüket, hogy ehhez olyan módon tudjanak kötődni és csatlakozni, mint ahogy az a századfordulón történt. Tehát én azt gondolom, hogy a századforduló abszolút aktuális, már a 19. 20. századfordulója, fölvetette mindazokat a fontos kérdéseket, amelyekkel ma is szembe kell néznünk, csak a 20. század lehetetlenné tette, úgy tűnik egy hosszú időre, hogy ezek a folyamatok igazából tömegesen meg tudjanak valósulni, és meg tudják érinteni az embereket a mindennapi életben, amerről szó volt, amelyet át kellene itatni azoknak az eszményeknek, vallásos, esztétikai és egyéb eszményeknek, amelyekkel telítette a saját korszakát az egykori századforduló.
Legalább két kérdés adódik a számomra. Az egyik az, hogy ugye, ha ez így van, ahogy elmondtad, akkor ugye ebből az következik, hogy a 19. század, 20. század fordulóján uralkodó utópiákról kiderült, hogy utópiák.
Nem. Nem, az ellenkezőjét mondom. Én azt gondolom, hogy nem utópiák voltak, de olyan erők mozogtak itt a Földön, amelyek nem abba az irányba vitték a történelmet.
Tehát ez mutatja, hogy utópiák voltak.
Nem
az utópiák igazságát vitatom, csak a realitását. És ez lenne a másik kérdés, ami ebből következik, hogy vajon ma vannak-e ilyen utópiáink, lehetséges ma például, hogy egy konkrét példát mondjak.
Mondhatok valamit, de kívánok erre beszélni, de én hadd mondjak valamit közben. Például egy nagyon fontos dologra fel kell figyelnünk, hogy a 19., sőt 18. század közepe óta van egy nagyon erős kibontakozása a biológizmusnak, tudományokban, stb. A biológiai önmegismerés korábban nem létezett, tehát mind tudomány, a biológia 18. század közepétől áthatotta a világ gondolkodását. Ennek van egy következménye, hogy a szervezet megismerése, működésének a megismerése, az egymásra utaltsága, csak akkor mozog, ha én is képes vagy, szóval hogy összefüggések, stb. A 19. század végére lényegében egy olyan abszolút fontos és máig létező világnézet bontakozott ki, amit organicizmusnak nevezhetünk, és most nem az organikus építészetről beszélek, ami sokféle, hanem az organicizmusról, aminek lehet egyik megvalósulási formája az úgynevezett organikus építészet, ez elfelejthetetlen, és mégis a 20. század történelmi és politikai eseményei ennek ellenében működtek, hogy ez, tehát, hogy az ember maga, mint létező biológiai lény akár, akinek összefüggése van a környezetével, és így tovább, hogy ez úgy tudjon működni, ahogy annak kell működnie. Inkább, ha lehetne, akkor azt kérném számon különböző embereken, történészeken és egyebeken, hogy hogyan tudott ez folyton elnyomódni, ez a világnézet, vagy ez a létfeltétel tulajdonképpen, ami végső soron benne van azokban a létforma kezdeményezésekben, amiket te itt az összefoglalódban megfogalmaztál, hogy tehát az életforma, a privát élet és a közösségi élet szintén nagyon szerves összefonódásai, amelyek ezeken a művésztelepeken, amiket említettél, Wolfspédét vagy már a nazarénusoktól kezdve, prerafaelitákon keresztül Gödöllőig megvalósultak. Ezek szintén nem léteznek ma, agyon lettek vágva számtalan alkalommal. Az, hogy egy egyén, egy személy a közösséggel talál-e utat máma, szerintem egy teljesen képtelen helyzetben él a világ jelen pillanatban. És biztos, hogy számos ember szomorúsága onnan fakad, hogy nem azok az utak teremtődnek meg újra, hogy megtaláljuk az utakat, hanem csak olyan utakkal találkozunk, amelyek arról szólnak, hogy ám, ha otthon vagy egyedül és kinyitod a számítógépedet, akkor interneten minden ott van előtted, de te azzal soha a világon kapcsolatban nem tudsz kerülni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy rendkívül létező kérdések ezek, de ebben a vonatkozásban Éva biztos sokkal fontos dolgot tud mondani.
Én visszatérnék a bevezetőbe feltett kérdésre, hogy mit üzen az előző századforduló. Én nem lennék ilyen pesszimista, nem akarnám összefoglalni vagy felülírni az előttem szólókat, de talán Gerle János áll legközelebb az én elképzelésemhez. Ez a 19-20. századfordulója, ez egy olyan időszak volt, amikor valóban a művészek többsége mindennel foglalkozott. Tehát épített, festett, esetleg hímzést vagy könyvkötést, tervet készített, és ennek egyik fontos vonatkozása az volt, hogy a napi életet valamilyen módon megszépítsék, és ha kezembe veszek egy könyvet, az nekem örömet okoz, természetesen a külsejével is, de örömet okozott már a készítőjének is, azzal a míves, kézműves munkával, amivel ezt előállították. Az angolok ezt vallották, de ezt látjuk ezen a kiállításon is, szinte minden tárgyon, tehát ennek a kézműves munkának az örömét. Valamint azt látjuk, hogy a hagyomány mennyire fontos volt azon a századfordulón. Most ez igaz, amit itt mindannyian állítunk, hogy nagyon sok minden történt a 20. században, ami valósággal romhalmazzá tette ezeket a szép elképzeléseket és kezdeményezéseket, de én azt hiszem, hogy valóban a 80-as éveknek azok a megújuló mozgalmai, amelyek egy kicsit újra próbáltak ehhez a hagyományhoz visszafordulni, vagy legalább a posztmodernnek azok az aspektusai, azok a művelői, a iparművészet tárgy, a dizájn területén, ahogy ma már mondjuk ezt, megpróbálták valamilyen módon a puszta hasznosságon túlmenő szempontokat is figyelembe venni, és itt megint az előző századfordulónak a hagyományból, a népművészetből, a helyi művészetekből merítő hagyomány tisztelete és hagyomány szeretete az, ami valamilyen szempontból, ha nem is közvetlen átvétel útján, de egészen biztos, hogy például szolgálhat.
Igen, szóval én azt gondolom, hogy valójában a kérdések kérdése az az, hogy mit nevezünk modernizációnak, mit nevezünk modernitásnak, és hogy a művészetnek mi a helye a modernitásnak, a modernizációnak a folyamatában. Mert az összes kérdés, amiről itt voltaképpen beszélünk, az e körül zajlik, és amikor az előbb az utópia nem valósulásáról beszéltem, amire ilyen heves ellenreakciókat kaptam, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy az a kérdés, a voltaképpen vita kérdés, hogy vajon a 20. század fordulóján, az úgynevezett századfordulón, miféle stratégiák, lehetséges művészi stratégiák voltak a modernizációval való együttélésre? Vajon az Arts and Crafts kötődése a kézműves tradíciókhoz, a visszanyúlás a középkori eszményekhez. Nyilvánvalóan, elnézést, az előbb egy kicsit ilyen ómarxista kifejezésen reakciósnak neveztem ezt, de valójában csak annyit akartam ezzel mondani, hogy nyilvánvaló, hogy ezek olyan válaszok voltak, amelyek nem voltak életképesek, nem lehettek, nem maradhattak életképesek a modernitás növekvő, előhaladó modernitásnak a korszakában. Az a kérdésem...
Szóval itt rögtön mindenki tiltakozik, várjál, mert tényleg...
Helyes, az...
Azért itt valahogy lenyeltünk, egyáltalán nem hangzott el, hogy ezt úgy is hívják ezt a korszakot, hogy Belle Époque. Tehát a boldog békeidők. Azért ne felejtsük el, hogy ez a háború, az első világháború előtti korszak, tehát lényegében akkor ki is fúj, hogyha szabad ezt a nagyon slang kifejezést használni, tehát inkább 1890 és 14 közé lehet tágan tenni a századforduló korszakát, vagy azon belül a szecesszió mozgalmát. És ebben a kicsit ráérős, és valóban az életet széppé tevő mozgalom, nem csak széppé, a gödöllőiek erkölcsössé is akarták tenni. Tehát tanító jellege is volt az ő művészetüknek. Erre valahogy sokkal inkább megvoltak, hogyne. És a vallásnak, a hitnek, a mitosznak az újraéledése, vagy újraélesztése különböző forrásokból, ez szintén jellemző volt erre a korra. Én úgy látom, nem a 80-as években látom a folytatását, vagy a lehetséges folytatását, kívánhattuk volna, hogy legyen, de azt hiszem, hogy amikor a szecesszió felé lett, a szecesszió iránti érdeklődés, most én a tudományos érdeklődésre és a divatra gondolok, az a 60-as években történt meg. Tehát volt egy pont 1960-ban, tehát volt egy pont a 20. században, és ez nem egy pont, hanem mondjuk egy évtized legalább, az 1952-ben volt az első szecessziós kiállítás Zürichben, és attól kezdve mondjuk a történeti visszatekintés és a tudományos igény is egyszerre csak a háttérbe szorított szecessziót fölfedezte, és megindult ennek a feldolgozása mindenféle ága, tehát a bútor művészettől, a kézművességtől kezdve a festészetig. Viszont ez nagyon érdekesnek tartom, hogy ez egybeesett a hippi mozgalommal. Most egy picit messzire megyek, és nagyon meredeknek tűnik, de hogy valóban Amerikában a hippizmus, és ott is a valláskeresés, a mitoszteremtés, és egyáltalán a szembefordulás a társadalommal, azért azt a hippi mozgalomban ez egy nagyon erős tendencia, vagy hát egy nagyon erős ambíció, ahhoz kapcsolódott, azért tudott igazán az a kor ráhangolódni a 60-as évek, és ezt igazán úgy látom, hogy ez nagyon elterjedt, még a plakát, akkori plakát, 60-as évek plakátművészetére és dizájnjára is jellemző, mert egyszerűen volt egy belső rokonság, de ez a 60-as évekre jellemző, legalábbis én így látom. Nem tudom, hogy igazat ad nekem a kollégám.
Két nagyon fontos dolgot szeretnék tisztázni, azt gondolom, hogy itt a beszélgetés miatt el kellene hangozni. Az egyik a nosztalgiával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a századforduló nem nosztalgikus. Ma nosztalgikusan gondolkodunk erre, és a 60-as években is nagy részt nosztalgiával tekintettek a századfordulóra, bár ezt döntő fontosságúnak tartom. Azért említettem a 68-at, hogy volt egy olyan társadalmi megújulása a 60-as években, amely természetesen fel tudta venni azt a mitológikus, hagyománykereső, valláskereső attitűdöt, ami a századfordulót jellemezte. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a modernre kérdeztél rá. Ez tulajdonképpen egy szóhasználat, ami mögött természetesen sokkal mélyebb tartalom rejlik. A katalánok modernizmónak hívják az ő századfordulójukat. A modern style Angliában egy elterjedt kifejezés arra, amit a magyar szóhasználatban a modern megtagadott. Tehát itt tulajdonképpen, amikor mi azt mondjuk, hogy modern, akkor az emberek óhatatlanul arra gondolnak, hogy ami az első világháború után a funkcionalizmussal bekövetkezett. De azt gondolom, hogy társadalmi értelemben, művészet elméleti értelemben a századforduló a modern élet követelményeit, a modern gondolkodás, a modern életfelfogásnak a követelményeihez igazodott és igényeihez igazodott. Tehát itt valójában egyfajta beszűkítés az, amikor modern szóval mi csak azt értjük, ami ezt megtagadja, és ami nulláról kíván indulni, tehát tulajdonképpen egy olyan attitűd, amely a múlt megtagadásával megkeresi azokat a lehetőséget, hogyan lehet a semmiből megteremteni valamit. De hát én ezt helyesbíteni szükségesnek látom, hogy nem erről van szó csupán.
Igen, az én fogalmaztam pontatom, hogy én nem a művészettörténeti értelmet modernről beszéltem, tehát nem a modern művészetre, ami a mi szóhasználatunkban, amit így nevezünk, ami valóban inkább jellemzi mondjuk az avantgárd, vagy nyugati modernista törekvéseknek a inkább nevez, értjük ezt a... Nem, én a modernitás alatt sokkal átfogóbbat értettem. Mindazt értettem, ami annak a társadalmi válságnak az oka és annak a növekedésnek, a belépoknak az oka is, ami ezekben az európai modernitás útján lépő társadalmakban 2-3 évszázad alatt a hagyományos társadalmi közösség fölbomlásában, az ipari forradalom kialakulásában, az új tömegtermelésre orientált, tömegfogyasztásra orientált, piacgazdaság kialakulásában, tehát ezt neveztem modernnek. És azért tartom fontosnak, amit most mondtam, mert én is úgy gondolom, hogy az egyik legérdekesebb tulajdonvonása éppen az a századforduló modernitásának, illetve a századfordulós ezeknek az ellenkulturális törekvéseknek, hogy ezek modern művészeti mozgalmak voltak. Én éppen azt tartom fontosnak, hogy mondjuk Megyaszai építészet az modern építészet, igazi modern építészet, akkor is, hogyha egyébként látszólag látszólag például olyan hagyományos magyar építészeti motivumokhoz nyúl vissza, amelyekről ma úgy gondolnánk, hogy nem tartoznak a modernhez. Tehát épp ezért gondoltam azt, hogy ezt azért pontosítsuk.
Még valamit szeretnék mondani, aztán már hagyok már is beszélni, hogy vannak európai országok egészen kivételes helyzetben, és a finnek például ilyenek, ahol volt egyfajta kontinuitás a századforduló és a későbbi ma, hát művészettöltet értelemben modernnek, avantgárdnak tekintett művészetek között. Megyaszai példáját felidézve akkor, Magyarországon egy olyan tragikus történelmi helyzet alakult ki, amely a kontinuitást lehetetlenné tette, abszolút lehetetlenné. Az emberi sorsokban ez látható, az a rettenetes vergődés, kétségbeesés, vagy hát hányan haltak meg az első világháborúban, hogy egyszerűen nem volt útja a kontinuitásnak, nem lehetett megtalálni azt a fajta továbbvitelét a művészetnek, amely Hollandiában, Finnországban, néhány európai országban bekövetkezett, amelyet Frank Lloyd Wright végig tudott vinni tulajdonképpen egy életműben, az Arts and Crafts-tól az abszolút modernig. De hát mi ezt azért sokkal súlyosabban éljük meg, ezt a nagyon keserű cezúrát.
Hagy fordítsak egyet a beszélgetésünknek a menetén. Arra kérdeznék rá, hogy ugye itt építész, művészettörténész, hagyományos képzésekkel foglalkozó művészettörténész, bútortörténész is van közöttünk. Nem véletlen ez a választás, hiszen ez egy olyan korszak volt, amikor a különböző művészeti ágaknak az együttműködése, a közös törekvés arra, hogy együttesen alkossanak környezetet, kultúrát, bútortól, épületen át, ornamentikáig, városképig, és hát bővíthetjük ezt a kört. Tehát az ugyanúgy Gesamtkunstnak az eszmény, az összművészetnek az eszmény, amelyik egy tipikus századfordulós gondolat. A kérdésem az, hogy vajon mennyiben volt sikeres ez a korszak abban, hogy valóban megteremtsen egy ilyen összművészeti közeget, ha szabad így mondanom.
Hát abszolút sikeres, töménytelen siker, csak sikertörténet az egész, igen. Nem csak az általad vetített képek miatt is, tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy tehát városok épültek ki azokon az elveken, amit az előbb beszéltetek, mondjuk éppen a kertvárosok, amikből mutattál is valamit, legalábbis egy tervet, Budapesten is, megindult a lényegében a design, ez talán mindegyike, azt hiszem, hogy a modernizmusnak kulcskérdései. Ha a kertvárosokat nézzük, a külső környezettel, a természettel való harmonikus együttlét, hát mi a Le Corbusier legfőbb elve, ha nem ez, és mi a többi modern építésznek a legfőbb elve, ha nem ez. Csak elszakítva szokta tárgyalni a tudomány ezeket a dolgokat egymástól. Jól lehet, ebben gyökerezik. Éppen az imént említett Frank Lloyd Wright a példa, aki Arts and Crafts-ban gyökerezően építette föl a modern életművét. Tehát nincs semmilyen ellentmondás, csak talán a művészettörténészek csinálták rosszul korábban, nincs. Egyebek, nem csak művészettörténészek gondolkoztak rosszul a modernizmusról. A modernitásnak van egy nagyon jó könyv, a Peter Collins könyve, a modern építészet változó ideái nagyszerűen sorolja föl, hogy mik voltak ezek a, tehát a specifikumai a modernitásnak, köztük az a bizonyos biológikum is, amiről már tettem említést. Tehát ezek lényegében a felvilágosodás óta nyomon követhető folyamatok vagy történetek, amik azonban a saját történetük során természetesen találkoznak ellenkezőjükkel is. De a modernitásban ezek az organikus vagy emberközpontúnak nevezett dolgok nemhogy beletartoznak, hanem a lényegét képezik el. Az, hogy időnként elcsúsznak a pályáról, ez egy dolog. Én azonban nagyon szeretnék még egyet ehhez hozzátenni, amiért annyira jelentkeztem folyton, az volt, hogy közben itt vannak a művek is, egyáltalán nem beszélünk róluk, pedig csodásabbnál csodásabb dolgokat láthattunk. Például ott volt Lesznai Annának egy nagy vegyes virágmotívum című kompozíciója. Ez a kompozíció, ha látják, akkor egy ív, az ívre rászerkesztett virágornamentikával, amit Lesznai a népművészettől tanult, ez az ív hihetetlenül intenzív színeiben, egy egész világ, és nem tagadhatjuk meg a Lesznaitól, aki maga állította, hogy lényegében a világ mindenséggel foglalkozik. Tehát ez egy világ mindenség. Azaz tehát ne felejtkezzünk meg arról, hogy nem csak Lesznai, ha mondjuk példaként idéznénk Csontvárinak a Baalbek című képét, ahol egy hatalmas panorámában egy évezredek óta lakott kis civilizáció helyezkedik el, mint az Úr tenyerén. Tehát volt egy kozmikus szemlélete ennek a korszaknak. A mi kis apró nyomorult történeteinket azért belehelyezte a világmindenségbe, vagy olyan szenvedélyes, ha tetszik, női módon, mint Lesznai Anna, vagy az úr szemével nézve a világot, mint ahogy Csontváry tette a Baalbek című képén. És ez nagyon lényeges dolog, hogy megvolt a hétköznapi tudás arról, hogy a virágmotívum az valahol a mindenséget jelenti, a virágmotívumból én egy mindenséget tudok csinálni. Ma nem szabadna megfeledkeznünk erről a tudásról, nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy fölülről is nézzük magunkat. Ne csak ebben a rettentő, szorongató kis válságperiódusokba tekintsük magunkat, hanem valahogy máshonnan is. Úgy vélem, hogy ezek talán a legfontosabb tanulságai a múlt századforduló művészetének.
Az előbb nagyon, nagyon izgalmasan mutattál rá arra, hogy ez a korszak ugye a 19. század másik fel a design születésének a korszaka. Hát ezek egy provokatívat. Azt látjuk ma, hogy a design eluralja az élet minden terét. A tájtervezéstől a mosópor reklámon át, az építészetig minden dizájnolva van. A dizájn ma, megkérdezem, fölteszem a kérdést, jó? Tehát, hogy úgy tűnik, mintha a századfordulnak az az igény, hogy esztétizálva, dizájnolva mindent, az ember egész környezetét hozzáigazítsa az ember használati szempontjait. Nem mondhatjuk azt, hogy ma nem uralkodó szempontja, a piacnak nem uralkodó szempontja az, hogy a tárgyak például ergonómiailag alkalmasak legyenek a használata, hogy a használó ember szükségletéhez igazodjanak. Vajon mi a különbség? Nem mondhatjuk azt, hogy az a dizájnolt világ, amely ma az ipari társadalomnak, a civilizációnak a legmagasabban fedett országaiban ma uralkodik, hogy az vajon a megvalósult utópiája a 19. századnak? Nem mondhatjuk azt, hogy ez valósult meg? De abból, amit ők akkoriban gondoltak?
Nem feltétlenül mondhatjuk, sőt sajnos nem mondhatjuk, hiszen pontosan az előző századfordulótól azt tanulhatjuk, hogy ők az egyéb szükségletekre is, tehát abból a kávékiöntőből is kiömlött rendesen a kávé, tehát dizájnolva volt a tapasztalatok, amelyek a tárgytervezés során fölhalmozódtak, azok benne voltak, de nem csak kiöntésre szolgáltak, hanem talán szolgáltak arra néhány meghitt pillanatra, ami a kávé elfogyasztása után a mai világban talán nincs jelen. Tehát amikor rohanunk, amikor...
Ma nincsenek szép tárgyak? Ma nincsenek tárgyak, amelyeknek a hatására az ember ezeket a bensőséges pillanatokat megéli?
Azt szeretném, hogyha nagyon elmennénk a dizájn vonalán, mert úgy érzem...
Azért van itt.
Bocsánat, de én mégis úgy gondolom, hogy azért a szellemi mozgalmaknak a szíve, a közepe, a centruma nem feltétlenül a dizájnban csapódik le. Persze, hogy egy rendkívül fontos terület. De hogyha mi ebből a szemszögből próbáljuk itten belőni a századfordulót, nem biztos, hogy eljutunk a lényegig. Itt éppen arról próbáltam valamit elmondani, hogy mennyire individuális, mennyire szubjektív volt az a művészet, és ilyen kis világegyetemeket teremtett, amit a Katalin is mondott. És érdekes példa erre megint csak Gulácsi, akire azt lehet mondani, hogy milyen anakronisztikus, miért megy Itáliába, amikor ilyenkor Párizsba illet menni abban az időben a század elején, és mégis az ő művészete hallatlanul modern, mert a formai dolgokról egy lesznai elemzésen kívül nem igen beszéltünk. Egyszerűen úgy dolgozik, ahogy Ripurónai is, hogy lemond a hagyományos perspektíváról. Ő rála nem látszik a japán hatás olyan erőteljesen, de Ripurónai művészetét igenis, tehát a vonalkontúroknak a szerepe, a térnek a teljesen átértelmezett síkba való kiteregetése, tehát egy feszített térkonstrukció, ami hát tökéletesen japán, tökéletesen modern vonása a művészetnek, hiszen valamiféle új szemléletnek a jelentkezését is magával hozza. És ennek formai konzekvenciái is vannak a képzőművészetben. Tehát én azért mennék ehhez visszamenni, és inkább erre a vonalra közelíteni, mert sokkal inkább azokat a szellemi erővonalakat talán ki lehet tapintani egy Csontváry, egy Gulácsi, egy Ripley életműben, amire felfűzhető az a fajta életérzés, nagyon sokat elhangzik ez a szecesszióval kapcsolatban, ami a szecessziónak a lényege. Tehát ez a bizonyos valós, a tapasztalati valóságtól való elrugaszkodás, és egy új világ teremtése a fantázia, a képzelet működtetésével. Én ezt nagyon lényegesnek tartom.
Provokatív kérdéssel.
Várjál, János, most mondd, mert én már az előbb akartam, de én már az előtt, igen. Szóval ez nagyon fontos, amit a Judit mondott, tulajdonképpen egy új kép született a századfordulón. Nem volt lényegében korábban olyan kép, ami ne a valóság, a látott valósághoz kötődött volna, ne annak a kópiája lett volna, hogy előtér, középtér, háttér, stb. Tehát egy olyan, ez egy fantasztikus dolog, hogy a művészetben megszülettek olyan tárgyak, olyan műtárgyak, olyan képek, amik soha a valóságban nem voltak láthatók, ez való igaz. És itt ez nagyon lényeges mozzanat, ami nélkül a modernitást el sem lehet képzelni. És a dizájnra visszatérve, hadd mondjak valamit, mert a dizájn addig dizájn, amíg a művész kezében van, de aztán átveszik különböző hatalmak, amelyek hatalmi pozícióban vannak. És Csontváry azt is leírta, hogy az ember itt Európában nem ismeri a határokat, nem tudja, hogy meddig mehet el. Nagyon fontos kijelentése volt. Az, hogy a művész által képzelt világ kikerül a kezéből, és azzal azután mi történik, ez egy valóban a modern társadalmak, társadalmi történeti és politika történeti kérdése, de ez egy másik kérdés, ami ellene működött tulajdonképpen mindannak, amit a művészet elképzelt.
A design valójában egy anorganikus folyamatnak az eredménye, idegen a Gesamtkunstwerknek a fogalmától, a tárgyat önmagában és a maga materiális létében képzeli el és fogja fel.
És hát a dizájnja, hát az egész, az egész, a világ elképzelése a reneszánszban, hát az, abban, az abszolút idealizmus csúcsa a dizájn.
Hát én abban a fogalomban értelmezem ezt, amely a pohár
de ne engedjük, hogy másra használják azt a fogalmat. De miért
akkor,
engeded?
Akkor ugyanazt mondod, igen.
Na most az a helyzet, hogy be kell fejeznünk, az időnk lejárt, most át kell adnunk egy kicsit a terepet a kedves közönség kérdéseinek. Mert ez szerint egyébként egy jó vitat kérdés, nem tudom, hogy önök egyetértenek-e, tehát hogy valójában az a kérdés, hogy a mai dizájn egyetlen tárgynak a tervezését jelenti-e, és olyan az egyetlen tárgy, aminek az azt jelenti-e, hogy mondjuk ha valaki egy belső építész, egy belsőt tervez, egy lakást tervez, amelybe a tárgyakat is oda tervezi, amelybe a bútorokat beletervezi, amelybe a tereket megtervezi, hogy vajon ebben a nagyon komplex, és ma azért van erre szükséglet, az egy más kérdés, hogy a társadalom mennyiben tudja ezeket megfizetni. De azért létezik ez, és kulturálisan nagyon hatékonyan létezik. Nem mondhatjuk azt, hogy a mai világban ezek az eszmék nem volnának hatékonyak, vagy azért mertem én azt fogalmazni, lehet, hogy nincs igazam, hogy ez egy megvalósult utópia, ez volt abból az utópiából megvalósítható, vagyis társadalmilag elfogadott, tehát tehető. Most ez egy más kérdés, hogy tetszik ez nekünk, vagy nem, de hát az utópiáknak ez a természetük.
Ez elviszi a lényeg felől, én nekem ez az érzésem.
Jó, akkor most adjunk lehetőséget a kérdezőknek, hogy esetleg, ha valakivel fölmerült valamilyen kérdés, ellenvélemény, megjegyzés, akkor tegye meg. Parancsoljon.
Senki.
Várjon egy a mikrofont.
Köszönöm szépen, csak meg szeretném egyszerre védeni az iparművészet becsületét, hagyva most ezt a szót, hogy dizájnjó vagy dizájn, és ugyanakkor Szabad Judit véleményét, mert teljesen egyetértek, csak az a csoda megtörtént, hogy olyan együtteseket hoztak létre, amelyek azelőtt soha nem voltak, és azt az álomvilágnak az esztétikai és morális keretét megvalósították, még akkor is, ha alig-alig maradt belőlük ránk ma élő, használható példa. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ameddig esetleg még gondolkodnak azon a következő kérdésen, én hagyj fordítsam vissza a kérdést, hogy vajon a dizájn gondolata, a dizájnjó gondolata, tehát magyarán, hogy egy tervező elme egyetlen mozdulattal, ezt most képletesen értem, egyetlen mozdulattal képes megtervezni egy használati tárgyat, egy széket, egy bútort, egy lépcsőházat, egy egész épületet, egy félvárost, egy egész várost, és közben még festményeket is, és még ornamentikát is csinál hozzá, hogy vajon nem ez az igazi modern gondolat? Hogy tervezni, dizájn az ugye szó szerint tervezést jelent. Hogy vajon a hagyományos kultúrákban, amelyekben megvolt ez az organikus összetartozása a tárgyi világnak, az építészeti kultúrának, a környezetnek, amit mondjuk a Kati organikusnak nevezett. Vajon az organicizmus gondolata nem éppen nagyon modern gondolat? Egy csinált, egy tervezett, egy központi elme által elrendezett egységnek az ötlete? Nem erről van szó?
Nem, a központi elmétől, a központi hatalmaktól és minden egyébtől, ami központi, szeretnék elhatárolódni, és azt hiszem, hogy, nem, mert ez a korszak volt, a századforduló korszaka az, amelyik pontosan itt is látható módon, tehát a gyermekneveléssel, a rajzoktatás fejlesztésével, ugye Magyarországon rengeteg cikk látott napvilágot a század elején, a rajztanítás jelentőségéről, bevezetésével kapcsolatban, terjesztésével kapcsolatban. Tehát arról volt szó, hogy mindenki meg tudja magának csinálni. Később ugye az avantgárdban itt volt József Beuys, hogy mindenki művész. Ez, ahogy a 60-as évekre célzott a párhuzam már a Judit a századfordulóval, e ponton is párhuzam volt.
Tehát de ezt már csak a Ruskin mondta, nem. 19. század közepén.
A Ruskin is mondta, de hát ez egy folyamat volt. Persze. Tehát a századforduló, ha az a ruskinizmusnak az egyik kibontakozási korszaka volt, akkor feltétlenül ebben teljesen koronként visszatérő gondolat, ami jelzi azt, hogy Szó se volt központi
sárgó, hanem a központ, ez nem éppen az az individuum, az az individuum, amiről itt beszélsz? Akinek a fantáziája kiterjed mindenre, és képes mindenből kultúrát csinálni.
Nem intézni, lehet, hogy itt van a félreértés talán, nem tudom.
De hát nem az éppen az utopisztikus az eleme a dologban, hogy vannak individuumok, akik ilyen fantáziával rendelkeznek, ilyen képesítnek, mindenkinek ezt a képességét a rajztanításnak és minden egyébnek nevelésnek ki kell tudnia bontakoztatni, és közben...
Ilyenről szó sincs, ez ilyen sosem merült föl.
Na de hát most mondja a Kati, hogy miért volt olyan fontos a rajzolás.
János, nem
mondd nekem
ellenem.
Mindenkiben kifejleszteni a képességet arra, hogy rajzolni.
Az, hogy egy Raffaello legyen valakiből mondjuk, vagy erről, nem erre irányul. Arra irányul a dolog, hogy örömét lelje abban, hogy a maga harisnyáját művészi módon megköti. Ami egy nagyon-nagyon magas dolog. De nem arról van, hogy ő tudjon harisnyát is csinálni, és várost is tervezni. Ez egy ostobaság. Ennek nincs semmi értelme. Ez nem merül föl komolyan.
Ez egy utópia.
Tehát ez nem, lehet, a te utópián.
Nem csak az enyém, hát épp azt gondolom, hogy az individuumnak, az individuális világok kifejlesztésének a képes, hogy mindenki lehet művész, az azt is jelenti, nem azt jelenti, hogy mindenkinek föltön művésznek kell lennie, hanem azt jelenti, hogy a művészet az nem valami kivételes egyedek, kivételesen tehetséges, megszentelt egyedeknek a különleges teljesítménye, hanem az egy kultúra, amit mindannyian közösen művelünk, mindenki otthon a maga kézműves módján, saját lakása kifestésével.
Az művészi módon végezze az éjjeli őrséget. Igen, ez egy
ennyi. Erről beszélünk.
Igen, de hogyha azt nézzük, hogy például létrejött egy zeneakadémia, tehát az a csodálatos interjőr, ami itt Budapesten általunk is elérhető, ott több művész dolgozott együtt, és tulajdonképpen ez ma is megvalósítható, és bizonyos esetekben, azon ritka esetekben ma is megvalósul, és ma is létrehoznak közösen egy olyan Gesamtkunstwerk alkotást, ami...
Jó, hát mindestre időnk lejárt, és így kénytelen vagyok azzal a lapos közhellyel befejezni, hogy... legközelebb folytatjuk, de inkább arra a közhelyre gondoltam, hogy hát hasonlít is a századforduló korszaka milyenkre, meg nem is. Analóg is vele, meg nem is. Egy csomó mindent üzen nekünk, és egy csomó mindenről azt üzeni nekünk, hogy már nem valósítható meg, amit gondolt. Mindestre köszönöm a beszélgető társaimnak az Eleven reakciókat. Ezt mutatja, hogy a kérdés, amit választottunk, az nem volt rosszul kiválasztott kérdés, és önöknek köszönöm, hogy nekünk szentelték a figyelmüket. A Zenész Múzeumnak még egyszer megköszönjük, hogy vendégül látott bennünket, és mindenkinek a figyelmébe ajánljuk ezt a gyönyörű film magyar kiállítást, amelynek a díszletei között itt ma este találkozhattunk.